Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jobb pályán mottóval szervezi meg július 23-a és 28-a között a Magyar Ifjúsági Tanács és a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány a 33. bálványosi nyári szabad egyetemet és diáktábort, ismertebb nevén Tusványost, az erdélyi Tusnádfürdőn, közölték a szervezők. Sándor Krisztina, Tusványos politikai program felelőse, az erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke elmondta, az idei mottó erősítő jelzőként fizikai és közéleti politikai értelemben is helyt áll, és a Kárpát-medencei magyarság korábbinál jobb helyzetére utal. Ha kicsit körülnézünk a szomszédságban, Európában, a világban, akkor kijelenthetjük 2024-ben, hogy mi most egy jobb pályán vagyunk, fogalmazott. Közölte, az idei panelbeszélgetések 4 fő témakör köré csoportosulnak. Az aktuális politikai folyamatok, a háború és béke kérdése, a gazdasági helyzet, valamint külön témakörként nagyobb hangsúlyt kapnak a zöld témák, mint a klímaváltozás, energiahatékonyság, zöld átállás. A politikai témák között a júniusi és az őszi választások, illetőleg a Magyar Uniós elnökség a kiemelt. A nemzetpolitikai kerekasztalt is megtartják a Kárpát-medencei magyar szervezetek elnökeinek részvételével. Olyan erős honvédségre van szükség, amellyel senki sem akarja a harctéren összemérni az erejét. A kormány modern, ütőképes, 21. századi high-tech haderőt épít, mondta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára Budapesten a Hősök terén, a Magyar Honvédség Altiszti Akadémiáján végzettek ünnepélyes eskütételén. Varga Tamás az esküdtett 355 altiszt és hozzátartozóik előtt hangsúlyozta, a Magyarország közvetlen szomszédságában dúló véres háború rávilágít arra, hogy soha többet nem engedhetjük meg, hogy felkészületlenül álljunk a kihívások előtt. Az államtitkár szavai szerint, ha erős a honvédség, nem lesz senki olyan, aki erőszakkal próbálna meg érvényt szerezni akaratának Magyarországgal szemben, így meg tudjuk őrizni hazánk békéjét és biztonságát, mert a békéhez erő kell, fogalmazott. A bölcsődei férőhelyek száma 2010 óta megduplázódott Magyarországon, a bölcsődei ellátás biztosító intézményeké pedig meg 4-szereződött, mondta Nagy Varga Zsófia államtitkár Rózsaszentmártonban, ahol a 129 millió forintból kialakított 8 férőhelyes bölcsődét adták át. A Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős államtitkára ünnepi köszöntőjében hozzátette, ma Magyarországon már 3-szor több településen érhető el az ellátási forma, mint 14 éve. Kiemelte, hogy 2010-ben a kormány egyik legfontosabb elhatározása az volt, hogy olyan családbarát közeg jöjjön létre Magyarországon, ami lehetővé teszi, hogy minden vágyott gyermek megszülessen, a felnevelésük pedig ne okozzon anyagi nehézséget. Ennek nagyon fontos eleme a döntés szabadsága, a bölcsődei hálózatok pedig megkönnyítik, hogy az édesanyák visszaállhassanak a munkába, tette hozzá. Nehéz helyzetben élő gyerekek iskola kezdésének támogatására hívja az általános iskolás diákokat a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, a Pont Velem Okos Program és a GLS Hungary. A Mosolytáska akcióhoz júliustól a Máltai Szeretett Szolgálat 76 kijelölt gyűjtőpontján, augusztus 21-e után pedig az ország számos általános iskolájában lehet csatlakozni. A felajánlásokat szeptember 16-áig várják a szervezők. 4. alkalommal hirdette meg nyári adománygyűjtő kampányát a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a Pont Velem Okos Program a GLS Hungary támogatásával. A Mosolytáska akcióban olyan gyerekek kaphatnak támogatást, akik családjának nehézséget okoz a tanévkezdéshez szükséges eszközök beszerzése. A korábbi években átlagosan 1300 táska gyűlt össze, a karitatív szervezetnél idén azt remélik, hogy 1500 gyermek iskola kezdéséhez járulhatnak hozzá. Sport. Bronzérmet nyert a magyar csapat Erdős Rita, Simon Sarolta, Réti Kamilla összeállításban a budapesti Öttusa Európa bajnokság női versenyében. Az élen az olaszok végeztek, akik egyedüliként szerepeltek a 18-as döntőben 3 fővel. A magyarokat még a britek előzték meg. Egyéniben 2 hazai finalista volt, Erdős Rita 6., Simon Sarolta 9. lett. A magyar trió a Mieink harmadik érmét szerezte az EB-n. Hétfő második lett férfi váltóban Kolesszár Mihály és Berecki Rihárd, illetve harmadik női váltóban az olimpiára készülő Guzi Blanka SS Noémivel. Végül az időjárásról. Döntően derült vagy gyengén felhős idő várható, de időszakosan továbbra is erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. A Dunántúl fölött lévő zivatar cellák idővel kelet-észak-kelet felé tevődnek, így a középső és keleti országrészt is érinthetik. A szél csak a zivatarok környezetében lehet erős vagy viharos. A legalacsonyabb hőmérséklet 18 és 26 fok között alakul. A vízpartokon, városokban lesz a melegebb. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Agri a nyári játékok.
Pani mani, avagy a rossz pénz nem vészel.
Vígjáték július 24-én 21 órai kezdettel az Egri Várban. Színpadon Hujber Ferenc és Gangsza Zoltán.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, karmelita szerzetes teológiai professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Atya szeretete. Áldott légy Istenem, aki szeretetedben arra rendeltél minket, hogy gyermekeid legyünk. Isten az Ószövetségben így nyilatkoztatta ki magát. Én vagyok az, aki vagyok. Az Új Szövetségben léte legbensőbb természetét fette fel. Isten szeretet. Isten benső életében szeretet, és ezért háromság. Atya, aki természetét és isteni életét adva szüli a fiút. Fiú, aki teljesen visszaadja magát az atyának. És Szentlélek, aki az atya és a fiú kölcsönös szeretetéből és odaadásából származik. Isten önmagán kívül műveiben is szeretet. Szeretet az általa szabadon létrehívott létezők teremtésében, és mindenek fölött a saját képére és hasonlatosságára formált ember teremtésében. Isten azonban még jobban megmutatja szeretetét, mégpedig azzal, hogy az embert az egyszerű teremtmény színvonaláról gyermeke szintjére emeli fel. Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Nem valami jelképes vagy üres címről van szó, valami kifejezésmódról, hanem egy új létmód nagy valóságáról, arról a mély átalakulásról, amely által az ember részese lesz az isteni természetnek és az isteni életnek, azaz részesedik Isten létében, aki szeretet. Az ember így belép Isten családja életébe. Isten, mint Atya szereti őt, ő pedig képes arra, hogy gyermekeként viszont szeresse, mivel Isten saját szeretetét öntötte belé. Nem a szolgaság lelkét kaptátok, kiált fel Szent Pál, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el. Általa szólítjuk Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. A gyermeknek nem lehet atyától eltérő természete. Isten szeretet, és az emberbe azért öntötte bele szeretetét, hogy az ember is szeretet legyen. Isten megmondja, hogyan akarja megismertetni magát. Isten szeretet, és azt akarja, hogy mint ilyet tiszteljük és szolgáljuk. Szeretet a legfőbb parancsunk. Isten szeretet, és aki kitart a szeretetben, az Istenben marad, és Isten ő benne. Isten a nekünk adott Szentlélek által bőségesen kiárasztotta szívünkbe szeretetét. Valóban a legkiválóbb és legszükségesebb ajándéka a szeretet, amellyel mindenek fölött szeretjük Istent, fele barátunkat pedig ő érte. A szeretet erénye jelenti abban a végtelen szeretetben való teremtett részesedést, amellyel Isten önmagát szereti, vagyis amely szeretettel az Atya szereti a fiút, a fiú szereti az Atyát, és egymást kölcsönösen szeretik a Szentlélekben. A keresztény a szeretet által hivatott arra, hogy Istenben maradjon, és belépjen annak az örök szeretetnek a körébe, amely a három szemét a Szent Háromságban egyesíti. Már a hit által is belép az ember Isten benső életébe. A hit ugyanis abban az ismeretben részesíti, amellyel Isten önmagát ismeri. A remény meg bizalommal tölti el az embert, hogy egy napon megoszthatja majd Istennel az örök élet boldogságát. A szeretet még tovább viszi. már itt a földön bekapcsolja az embert annak a végtelen szeretetnek áramkörébe, ami a Szent Háromság életét alkotja. A szeretet révén a keresztény Istenben marad, az atyával együtt szereti a fiút, a fiúval együtt az atyát, a Szentlélekben szereti az atyát és a fiút. Mivel pedig az isteni szeretet nem marad a Szent Háromság ölébe zárva, hanem a Szent Háromságtól az emberekbe árad, a szeretet a kereszténynek is hasonló ösztönzést ad, megnyitja szívét a testvér szeretete felé. Az Isten szeretetében való részesedés által válik a keresztény arra képessé, hogy az Istent mindenek felett, a testvéreket pedig Istenért szeresse. A szeretet csak akkor teljes, amikor minden teremtményt Istennel, Istenben és Istenért átkarolva száll Isten felé. Egy szeretet van Istenben, benső életében és az emberekkel való kapcsolatában. Egy és oszthatatlan a szeretet a keresztényben. Isten felé való lendületében és a testvérek felé való nyitottságban. Ezt a parancsot kaptuk tőle. Aki szereti Istent, szeresse testvérét. Előbb szeretett minket. Uram, örök szeretettel szerettél. Azért szeretjük, mert ő előbb szeretett minket. Az ember, mint egyszerű teremtmény, csupán emberi szeretetre képes, vagyis érzelemre, együttérzésre, vonzódásra, sőt, szenvedélyre, egészen a szeretett személynek való teljes odaadásig, amint például egy anya életét adja gyermekéért. Mindez nemes és szép, de végtelenül messze áll attól a szeretettől, amely a Szentlélekben, a végtelen szeretetben való részesedés, vagyis részesedés magának Istennek a szeretetében. A szeretet szempontjából az ember semmit sem kezdeményezhet. A szeretet csak Istentől jöhet. Tény, hogy Isten elsőként előbb szerette az embert, szeretetében beléárasztotta saját isteni szeretetét is, hogy az ember őt ugyanezzel a szeretettel legyen képes viszont szeretni. Az ember affektív képessége, bármely nagy legyen is, nem tudja létrehozni az isteni szeretetnek még a legkisebb fokát sem. A szeretet, karitász, tanítja Szent Tamás, nincs természetünkben. Természetes erőkkel nem lehet megszerezni. A szeretetet a belénk áradt Szentléleknek köszönhetjük. Ő az Atya és a Fiú szeretete. Az őtőle kapott szeretetben való részesedés bennünk a teremtett szeretet. Szent Tamás nem tesz mást, mint Szent Pál híres tételét magyarázza. A nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete. Isten szeretete megelőzte az embert. Nem várta, hogy ez erre méltó legyen, hanem szeretete által tette rá méltóvá. A szeretetnek nem az a lényege, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a fiát bűneinkért engesztelésül. Hogy az isteni szeretet eljusson az emberhez, Istennek le kellett döntenie a bűn állította akadályt. Ezt pedig nem pátriárkák vagy proféták által tette, hanem isteni fia által. Isten ember szeretetének ez a legcsodálatosabb kezdeményezése, és ugyanakkor legnagyobb próbája. Isten megelőző szeretete abszolút ingyenes, nagylelkű. Az ember semmit sem tett, se nem tehetett volna ennek kiérdemléséért. Mi több, a maga részéről inkább csak érdemtelenné tette magát erre. Egyrészt az ősszülők bűnével, másrészt saját személyes bűneivel. Isten szeretete nem ártatlan igaz emberekre, hanem bűnösökre árad. Ha azt állítjuk, nincs bűnünk, saját magunkat vezetjük félre. Isten szeretete mégsem áll le. Isten már Ózeás ajka által kijelentette. Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem, Egyiptomból hívtam meg fiamat. De minél jobban hívtam őket, annál jobban eltávolodtak tőlem. Pedig én tanítottam meg járni Efraimot, a karomon hordoztam, mégsem ismerték el, hogy gondjukat viselem. Szívem elváltozott, egész bensőm remeg. Nem hagyom, hogy fellobbanjon haragom. Efraimot nem pusztítom el többé, mert Isten vagyok, nem ember. Izrael története folytatódik minden egyes ember történetében. Isten az ember elé siet megelőző szeretetével, az ember viszont nem érti meg. Ahelyett, hogy elfogadná az isteni ajándékot, hátat fordít, és a földi javakat keresi. Saját és mások szenvedélyeinek lesz rabja. Isten azonban segítségére siet, nem semmisíti meg, mivel igen nagy benne az együttérző szeretet. Ő Isten, nem pedig ember. Szeretet, aki szeretettel akar győzni. A végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg szeretetét irántunk, mondja Szent Pál, hogy Krisztussal életre keltett minket, bűneinkben halottakat is, hogy az eljövendő korokban Jézus Krisztusban kinyilvánítsa kegyelmének túláradó bőségét hozzánk való jóságából. Isten szeretet fia által éri el a bűnös embert, váltja meg és árasztja el szeretetével. Azt is mondhatnánk, hogy Isten nem csak képessé tette az embert, hogy szeresse őt, hanem szinte lehetetlenné tette számára, hogy ne szeresse őt. Az ember pedig még mindig nem értette meg annak az igen nagy szeretetnek misztériumát, amellyel Isten őt szereti. És Izraelhez hasonlóan idegen istenek, pénz, kényelmes élet, megtisztelő állások, földi gyönyörök után rohan. Ha ismerné Istent és annak ajándékát, aki őt szereti, szünet nélkül ezt a szeretetet hívná segítségül. Az emberek barátja. Dicsőség neked, irgalmasság Istene, azért a nagy szeretetért, amellyel szerettél minket. A Szentírás Istent ismételten az emberek barátjaként mutatja be. Az Úr szemtől szembe beszélt Mózessel, ahogy az ember barátjával beszél. Ábrahámot Isten maga nevezte barátjának. A zsidók pedig erre a barátságra hivatkozva kérték isteni segítségét. Ne vondd meg tőlünk irgalmadat, barátodért, Ábrahámért. Általánosabb jelentésben az Ószövetség azt állítja, hogy akik szertettek az isteni bölcsességre, azok megszerezték Isten barátságát. Sőt, a bölcsességnek az a feladata, hogy az embereket Isten barátaivá alakítsa. Valójában az egész kinyilatkoztatás ezt tanúsítja. Isten mindent megtett azért, hogy barátságának megnyerje az embereket, és meghívja őket a vele való közösségre. Az isteni terv akkor éri el csúcspontját, amikor maga Isten, az örök ige, a teremtetlen bölcsesség megtestesül, megjelenik a földön, felveri sátrát az emberek között, és velük társalog. A barátság bizonyos egyenlőséget és életközösséget feltételez. Isten és az ember között viszont végtelen nagy a távolság. Isten pontosan azért lesz ember, és részesíti az embert istenségében, hogy lehetővé tegye az emberekkel kötött barátságát. Az ige testé lett, és közöttünk lakott, hogy mi részeseivé legyünk az isteni természetnek. Létrejött a barátság, a kommunió alapja. A barátság kölcsönös jó akaratot, szeretetet követel. Elsőként Isten szereti az embert. Az ember szeretete nem lehet más, mint válasz, azért szeretjük, mert ő előbb szeretett minket. Az ember elsősorban azzal viszonozza Isten szeretetét, hogy megnyitva szívét elfogadja azt, hagyja magát szeretni. Az ember szeretet válaszának az az isteni szeretet lesz az alapja, amelyet Isten öntött belé. A szeretet Istentől van, csak ő tőle jöhet. Valóban, az ember csak Isten szeretetével szeretheti Isten természet felettien. Ha az ember választad, a barátság tökéletes lesz, mivel a szeretet egyenlőségére épül. Isten és az ember közötti barátság teljes egészében a szeretet természetére épül. Ez nem emberi, hanem isteni szeretet. Általa az ember képessé válik arra, hogy Isten ilyen szeressen. Jézus többször beszélt erről az embereknek adott isteni szeretetről, különösen is az utolsó vacsorán. Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg szeretetemben. Majd az Atyához fordulva, a szeretet, amellyel szeretsz, legyen bennük, és én is bennük legyek. Az isteni szeretet útvonala tehát az Atyától a Fiúhoz, a Fiútól az emberhez. Őket arra buzdítja, hogy maradjanak meg, vagyis éljenek ebben a szeretetben, hogy így részt vehessenek Isten végtelen szeretet életében, és Istent hozzá méltó szeretettel viszont tudják szeretni, vagyis magának Istennek szeretetével. Ezt jelenti a barátság közössége. Mi lesz az ember szerepe a barátság viszonzásában? Jézus ezt mondta: ha megteszitek, amit parancsolok nektek, a barátaim vagytok. Ha teljesítitek parancsaimat, megmaradtok szeretetemben. A barátság által megkívánt kommunió megköveteli az érzések, a vágyak és az akarat közösségét. A barát azt akarja, amit barátja. Az ember akkor Isten barátja, ha azt akarja tenni, amit Isten akar. Ha megtartja parancsait, ha minden dolgában Isten akaratát keresi, nem pedig sajátját. Így érthető, miért nevezte az Úr Ábrahámot Isten barátjának. Ábrahám kész volt arra, hogy kövesse az isteni akaratot, elhagyja földjét, házát, népét, sőt, a kést is fölemelje fia feláldozására. Isten megelőző, ingyenes szeretetét azzal a baráti szeretettel lehet viszonozni, amely által az ember teljesen átadja magát Istennek. Csak azt akarja, amit ő. Az embernek ez a válasza Isten szeretetének újabb kiáradását vonja maga után. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja, s én is szeretni fogom. Az Atya maga is szeret titeket, mivel ti is szerettetek. Így növekszik a szeretet az ember szívében, aki egyre inkább képessé válik a szeretetre. Istennel való barátsága egyre mélyebb lesz, és felkészíti az örök barátságra.
Thank you.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel DeVos karmelita szerzetes teológia professzor Benső végtelen című szertartási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma este Bergi Judit, Rumini és a Négy Jogarc című hangjátékának 8. részét hallhatjátok.
A megpróbáltatások ezzel még nem értek véget. A szélkirálynőre érve ugyan a kapitány kiadta a parancsot, hogy mindenki térjen nyugovóra, de alig lépett be a két hajósinas a kis hálófülkébe, és alig roskadtak le kimerülten az ágyukra, már is ököllel döngette meg valaki a kabinajtót.
Ki az?
Válasz helyett nyílt az ajtó, és a kapitány lépett be villámló szemekkel. Mögötte Sebestyén tornyosult, hátuk mögül galléros fecó gúnyos arca tekintett elő.
Nézzen csak körül, kapitány úr. Biztos itt lapul valahol az a két potyautas, akit az igen tisztelt hajósinos urak rejtegetnek.
Rumini mancsa ökölbe szorult. Az, hogy valaki nagyképű, szószátyár, hencegő vagy éppen hízelgő lesz egy gonosz varázslat folytán, még hagyján. Ha a teljes legénység kifordul önmagából, és új, csöppet sem kellemes szokásokat vesz fel, bármi nehéz is el kell viselni. De hogy valaki a legjobb barátait árulja el, ráadásul ilyen aljas, kárörvendő módon, az a kisegér minden képzeletét felülmúlta. Dühében még arról is megfeledkezett, hogy mindez nem Fecó hibája. Csak arra tudott gondolni, hogy az első adandó alkalommal jól orba vágja egykori barátját.
Azonnal hívjátok elő azt a két alakot, akit itt rejtegettek!
És a karkötőt se felejts el, kapitány úr!
Gyerünk, Rumini! Mutasd a karperecet! Ő felsége a lelkemre kötötte, hogy szerezzem meg azt az ékszert, és bánjak szigorúan a viselőjével.
Nincs nálam semmilyen ékszer.
Rumini feltűrte csíkos pulóverét.
Azt mondtad, nem tudod levenni? Hová tüntetted?
Úgy látszik, más dolga volt. Nálam nincs, láthatja, kapitány úr.
Azt ajánlom, ne szórakozz velünk. Ha jót akarsz, most rögtön áruld el, hol az ékszer és a két potyautas.
Ebben a kabinban nincs se karkötő, se potyautas. Kutassátok át, ha nem hiszitek.
Tényleg nincs itt senki?
Sebestyén egy mozdulattal az ágyra lökte Ruminit, és vadul turkálni kezdett a két hajósinas holmia között. Galléros Fecó is csatlakozott a kereséshez. Mivel ő jól ismerte a kisegerek észjárását, és személyesen is találkozott Pilácsékkal, rögtön a sarokban heverő mocskos zokni után nyúlt. Alaposan kirázta. De mivel egyetlen fénylény sem hullott ki belőle, undorodó mozdulattal a sarokba hajította. Aztán addig kotorászott Rumini ládájában, amíg meg nem találta a vascsöppentőt, és zsebre vágta. Rumini felhördült.
Egy szót se, öcskös. Jobb helye lesz nálam, biztos lehetsz benne.
Egy darabig még tartott a vizsgálat, de mivel sem ékszernek, se fénylénynek nem akadtak nyomára, végül a tisztek úgy döntöttek, hogy nyugovóra térnek. A kapitány még szúrós szemmel Ruminiékhoz fordult.
Egy kis fogság segíteni fog, hogy tisztességet tanuljatok.
Balikó egy mokkot sem szólt. Úgy érezte, minden szavával csak tovább bőszítené a kapitányt. Rumini azonban nem bírta tűrtőztetni magát. Olyan igazságtalannak érezte a kapitány döntését, hogy már az sem érdekelte volna, ha Bojtos Benedeket abban a minutumban szétveti a méreg.
Nem csináltunk semmit! Hodrik az, aki keletcébe csalt minket. A víz, amiben fürödtünk. Elvarázsolt víz.
Fecó! Lakatold le ezt az ajtót kívülről.
Örömmel, kapitány úr.
A kapitány döngő léptekkel kivonult a kabinból. Sebestyén szó nélkül követte. Utoljára Galléros Fecó távozott, gúnyorosan lebiggyeztett bajusszal.
Kitekerem a nyakát.
Nyugodj meg, Rumini. Te is tudod, hogy Fecó nem ilyen. A fürdő miatt változtak meg mindannyian. Gondolj csak végig, kivel mit tett a tegnapi fürdő. Az igazságos és kedves kapitány gonoszabbul viselkedik, mint máskor Negro. Sebestyén, aki szerény és jószívű, erőszakos és nagyképű lett. Negro viszont kedves és barátkozó.
Sebestyén az erejével kirkedik. Tubák fecseg. És Fecó? Ő is épp az ellenkezője lett, mint amilyen volt.
Sürgősen ki kell találnunk valamit.
Balikó szeme hirtelen felcsillant. A táskája mélyéről elővette a látószelencét, amit még Pelevárban kapott ajándékba Naftalin Rufusztól, az öreg mókus mágustól. A szelencének az volt a tulajdonsága, hogy a tulajdonosa kérésére némi varázsige elmormolása után bárkinek a hollétét megmutatta. Balikó kinyitotta a finoman megmunkált kis tokot, és tűnődve bámult bele a szelencébe. Rövid gondolkozás után elmormolta a varázsigét, és Pilács nevét ejtette ki. A szelence mélye gomolyogni, kavarogni kezdett, és amikor kitisztult a kép, sötét háttérben furcsa csillogás közepette villant fel a kis fénylény teste. Balikó összehúzott szemmel bámulta. Újra elmormolta a varázsigét, de ezúttal azt is hozzátette, hogy kicsit távolabbról szeretné megszemlélni Pilácsot. A kép elhomályosult, aztán újra kitisztult. És Balikó most már tudta, mit jelent a furcsa csillogás. Pilácsot egy befőttes üvegbe zárva mutatja a szelence.
Ezek szerint Risotto nem rakta be a többi világító fényrabszolga közé a csőbe, hanem valamilyen oknál fogva elkülönítve tartja. Amikor Rumini meglátta, mit csinál Balikó, azonnal felült.
Gyerünk, nézzük meg Serpentiniát!
Balikó újra elismételte a varázsige szavait, ezúttal persze Serpentinia nevét tette hozzá a végén. A szelence mélyén fátyolszerű derengés mögül kirajzolódott Serpentinia alakja. A kis aranykígyó kínlódva tekergett, mintha menekülni akarna valahonnan, de a fátyol mélye nem engedte.
Olyan, mintha egy nagy üveggömbben lenne.
Ekkor a szelencében egy hegyes, süveges, hosszú orrú alak jelent meg.
Oda néz! Most megjelent mögötte egy alak. Ez egy patkány.
Nem, ahhoz túl kicsi és mozgékony. Szerintem ez egy cickány.
Balikó bólintott.
Már csak az a kérdés, ki ez a cickány, és miért tartja fogva Serpentiniát?
A szélkirálynő másnap este futott be a kopjás végi kikötőbe. A kapitány majdnem éjfélig Kopjás Kornéllal és Szimati úrral beszélgetett. Beszámolt arról, hogy hódító Hodrik udvarában kedves fogadtatásban részesült, és a világon semmi gyanúsat nem észlelt.
Higgyen nekem, kormányzó úr! Hodrik király semmit sem forgat a fejében. Nyugodtan ül a trónján Gátvárosban. Komolyan mondom, még csodáltam is, hogy szinte egy őrt sem látok a vár körül.
Szimati úr a fejét csóválta, és elgondolkodva mérte végig a kapitányt. Bojtos Benedek úgy vélte, ideje másra terelni a szót, és megkérdezte, vajon Ábel úrfit a hódfocin kívül a hajózás is érdekli-e. Ennek hallatán a hódfiú szeme felragyogott. Már hogy ne érdekelné az utazás?
Nincs kedve holnap kipróbálni a szél királydőt, úrfi. Nyugodt napunk lesz, ha kapunk egy kis szelet, tehetünk egy kirándulást a környéken. Így, amíg a kormányzó úr kormányoz, az úrfi is kormányozhat egy kicsit.
Kopjás Ábel majdhogy nem a kapitány nyakába ugrott örömében. A kormányzó beleegyezését adta, a kapitány pedig Szimati Szaniszlóhoz fordult.
Természetesen Johanna kisasszonyt is szeretettel látjuk a hajón.
Az egér uraság udvariasan próbálta elhárítani a meghívást, de végül a kormányzó unszolására meg kellett ígérnie, hogy ha kedve tartja, Johanna is részt vehet a hajó kiránduláson. Másnap reggel a matrózok a korláthoz sereglettek, onnan figyelték, ahogy Kopjás Ábel és Szimati Johanna néhány szolgatársaságában végigvonul a mólón. A kapitány parancsára Galléros Fecó és Sebestyén partra szálltak, hogy a vendégeket köszöntsék. Ábel rögtön Rumini után érdeklődött, és rettentő csalódottnak tűnt, amikor Fecó elmesélte, a hajósinas úgy elrontotta a gyomrát a gátvárosi vacsorával, hogy kénytelenek voltak őt Hodrik király orvosaira bízni, és néhány napig a tükörtavi kórházban hagyni. Szerencsére ekkor közbeszólt Sebestyén és legújabb térképeiről kezdett magyarázni. Így Ábel hamar beletörődött, hogy ezúttal egérbarátja nélkül kell kirándulnia. Galléros Fecó megkönnyebbült mosollyal Johannához fordult és elhatározta, egy percre sem hagyja magára a gyönyörű hölgyet. A kapitány elrendelte, hogy azonnal húzzák fel a horgonyt, és a szélkirálynő, mint egy hatalmas sétahajó, szép komótosan kihajózott az öbölből. A kikötői őrség hajója hosszan elkísérte őket. Végül az őrparancsnok és legénysége tisztelgéssel búcsúzott a kirándulóktól. A szélkirálynő először délnek fordult, mintha a szigetet akarná megkerülni, és csak jóval később változtatott irányt, amikor a kopjás végi világítótorony már rég eltűnt a szemhatárról. Ábel nagy érdeklődéssel hallgatta Sebestyén szavait, és szinte el sem mozdult a kormányos mellől. Nem csoda, hogy először neki tűnt fel, hogy a szélkirálynő teljes sebességgel Gátváros felé szágult.
Mondd csak, Sebestyén, miért fordultunk a Tükörtó sziget irányába?
Ne aggódjon az úrfi, nem sokára megfordulunk. A kapitány azt akarja megmutatni, milyen gyorsan száguld a hajó, ha kibontjuk az összes vitorlát.
Ez a válasz jó darabig elajtatta Ábel gyanakvását. Később kis időre magára hagyta a kormányost, mert Sajtos Pedro felajánlotta, hogy megtanítja felmászni az árbóc kosárba. Utána megebédeltek, és Tubák mutatott néhány különleges csomókötési technikát. Ez viszonylag sokáig tartott, mert Tubák rettentő sokat magyarázott. Mire Ábel visszatért Sebestyén mellé, javában benne jártak már a délutánban.
Sebestyén, hiszen már délután van, és még mindig Gátváros felé hajózunk.
Dehogy, jó ideje visszafordultunk már, csak az úrfi éppen Tubákkal volt elfoglalva. Még néhány óra is befutunk a kikötőbe.
Ugyan már, jobbról süt a szemünkbe a lemenő nap, tehát valahol arra felé van nyugat. Márpedig Kopjás végbe észak-kelet felé kéne haladnunk. Ha jó irányba mennénk, a bal vállunk mögül világítana a lemenő nap.
Jó van, úrfi, igaza van. Kíváncsi voltam, mennyire figyel. Tényleg Gátváros felé tartunk.
Akkor forduljunk meg! A kapitány megígérte édesapámnak, hogy estére hazaérünk.
Legjobb lesz, ha figyelmezteti a kapitányt. Talán elfelejtette.
Ábel sarkon fordult, és egyenesen a kapitányhoz ment. Bojtos Benedek meghallgatta a hód úrfi aggodalmát, és egyetértően bólogatott.
Bizony. Elfelejtettem szólni Kopjás úrnak, hogy van egy kis dolgunk Gátvárosban. De ne aggódjon. A papája hamarosan hírt kap a fiacskájáról. Hodrik király személyesen fog üzenni neki, mihelyst megérkeztünk.
Ez árulás!
Nyugodjon meg, Ábel úrfi. Ha jól viseli magát, nem esik bántódásra.
Johanna! Ezek aljas árulók! Gátvárosba visznek minket hódító Hodrikhoz! Az egészet előre kitervelték!
Johanna szeme elkerekedett a döbbenettől. Hitetlenkedve nézett Ábelről Fecóra és vissza.
Fecó, te tudtál erről?
Hidd el, Johanna, neked semmi bajot sem esett. Én magam kezeskedem róla.
Fecó füle a következő pillanatban csengeni kezdett, mert Szimati Johanna csinos kis kacsójával hatalmas pofont kevert le neki.
Mocskos gazember!
Johanna hátat fordított Fecónak. Ettől a pillanattól kezdve teljességgel levegőnek tekintette a matróz fiút. Úgy keresztül nézett rajta, mintha ott sem lett volna.
Jöjjön, kisasszony! Jöjjön, Ábel úrfi! Kerítünk önöknek helyet, és talán majd a társaságtól is jobb kedvre derülnek.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, Berg Judit, Rumini és a Négy Jogart című hangjátékának 8. részét hallottátok. Jó éjszakát, aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Most volt a macska, az egér elemér. Látja ám a macska, hogy fut az egér. Megfoglak, ha mondom, de gyors volt elemér.
Pus, pus, elemér, pici kis egér. Baj lesz, ha a cír most téged utolér. Pus, pus, elemér, pici kis egér. Baj lesz, ha a cír most téged utolér.
Macska, és kicsi az egér.
Pus, pus, elemér, pici kis egér. Baj lesz, ha a cír most téged utolér. Pus, pus, elemér, pici kis egér. Baj lesz, ha a cír most téged utolér.
Horgász. Szállal, égszak, kuhányom, ho-ho-ho-ho-ho. Egész szak,
nyári, s egy kép forog, az eszem pedig jól forog. Cselt a cselre, kiválon sorjáz, rabasz a nagy ohóhohorgáz.
Várospéli, puhányok, nyavajások, hagyj jöttön a láz.
Ületek is sátok, gyorsan
hallgassátok,
amit most néktek,
hallgassátok,
amit most néktek, eldalol a ohóhó nagy horgáz.
Szomszédból jár át hozzánk, az Áll egy kertben, mentem vele, vesztem remélt, volt egy teve. Megállt előtte a mese, ott kezdődött el e mese. Mi lehet e teve neve? Ezt kérdezte meg e mese. Sebese a menetele, s ha felteszel leesek-e? Mi a teve eledele? Perecet mond eszegete. Van-e neki kedves neje? Szerelmese vajon vele? A gyereke merre lehet? Pupos-e a teve gyerek? Minden reggel jól delegel, hogy egész nap csak vizet vedel. Sose beteg ez a teve, és ha beteg lehevere. Mindezekre választ várok, mert különben kiabálok. Hűvé válva álltam csak ott, tudtam, ha nem válaszolok. A kislány mindjárt sírva fakad, és ebből is félbe marad. Elátkoztam azt a percet, amikor az állatkertet választottuk mozi helyet, ott nem kapná meg kérdéseket. Azt, hogy mi lehet e teve neve, ezt kérdeztem meg e mese. Sebese a menetele, ha felteszel leesek-e? Mi a teve eledele? Perecet mond eszegete. Van-e neki kedves neje? Szerelmese vajon bele? A gyereke merre lehet? Se a teve gyerek, minden reggel jól belegel, de egész nap csak vizet vedel. Sose beteg ez a teve, és ha beteg lehevere, mindezekre választ várok, mert különben kiabálok. Elmúltak már napok, hetek, te éjjelente felébredek, ágyam mellett ott a teve, és vele van a kis emese. Percek alatt leizzadok, de ők bizony állnak csak ott. Fülem zúg, a fejem sajdul, mert a kislány szája mozdul. S azt kérdi, mi lehet e teve neve? Ezt kérdezi meg emese. Sebese a menetele, s ha felteszel leesek-e? Mi a teve eledele? Perezet, mond eszegete. Van-e neki kedves neje? Szerelmese vajon bele? A gyereke merre lehet? Pupos-e a teve gyerek? Minden reggel jól belegel, hogy egész nap csak vizet vedel. Sose beteg ez a teve, és ha beteg lehevere. Mindezekre választ várok, mert különben kiabálok. Mi lehet te teve neve? Kérdezte meg emese, sebese a menetele, s ha felteszel leesek-e? Mi a teve eledele? Ferecet mond eszegete. Van ennek ki kedves neje? Szerelmese vajon bele? A gyereke merre lehet? Pupos-e a teve gyerek? Minden reggel jól belegel, hogy egész nap csak vizet vede. Sose beteg ez a teve, és a beteg lehevere. Mindezekre választ várok, mert különben kiabálok. Mi lehet a teve neve? Ezt kérdezte meg emese, sebese a menetele.